17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a kormány jövőre megduplázza a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat vezetnek be, a 2025-től induló Demján Sándor program részeként pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat, fogalmazott a miniszter. Gulyás Gergely kitért arra is, a 2025-ös költségvetés garantálja és bebetonozza a 13. havi nyugdíj kifizetését, a családtámogatásokat és a 21 pontos gazdasági akciótervhez szükséges garanciákat is tartalmazza. Az influenza A vírusa örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja stagnál, ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint a 45. naptári héten Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg és Budapest környéki agglomeráció településeinek egyesített mintájában volt az örökítő anyag mennyisége kimutatási határ feletti. A közlemény szerint a szennyvízben mért értékek alapján az influenza vírus továbbra is cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő 1-2 hétben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Októberben 2,5%-kal drágultak a lakások az egy hónappal korábbihoz képest, még szeptemberben még csak 0,9%-os volt a havi szintű országos áremelkedés. Éves szinten a szeptemberi csak nem 7%-ról, majdnem 10%-ra gyorsult az emelkedés üteme az ingatlan.com legfrissebb lakásár indexe szerint. Az ingatlan hirdetési portál közleménye szerint az éves drágulás az észak-alföldi és dél-alföldi régióban is meghaladta a 11%-ot, ami az országos és a fővárosi átlagnál is tempósabb emelkedést jelent. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette, a Vármegye Székhelyek lakáspiacának adatai szerint már 10 nagyvárosban haladja meg az átlagos négyzetméter ára 600 ezer forintot. Debrecenben az Élen négyzetméterenként 853 ezer forinttal. A második helyen holt versenyben áll Győr, Veszprém, Székesfehérvár és Szeged 790-804 ezer forintos átlagos árral. Ezeknek a városoknak az átlagára meghaladja egyes budapesti kerületekét is, írja az ingatlan.com. Pozitív fordulatot hozott az önkéntes nyugdíjpénztárak taglét számában a harmadik negyedév, és folytatódott az egészségpénztári taglétszám lendületes növekedése is. Az öngondoskodók eddig egy év harmadik negyedében sem tettek félre olyan magas összeget nyugdíj és egészségügyi célra, mint idén, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. A tagok összesített megtakarításainak értéke a két kasszatípusban együttesen szeptember végére megközelítette a 2,2 milliárd forintot. Ez éves összevetésben több mint 349 milliárd forintos, vagyis 19%-os növekedés. Az összesített taglétszám szintén tovább bővült, 2,120 millió főt tesz ki. A nyugdíjpénztáraknál a második negyedévhez képest nőtt a tagok száma a harmadik negyedévben. Elérte az 1,040 millió. Folytatódott az összesített vagyonlendületes növekedése, ami a negyedév végén új csúcson 2,100 millió forint felett volt, az éves emelkedés meghaladta 19%-ot, közölte a szövetség.
Az időjárásról.
Szombaton az éjszaka képződő réteg felhőzet, illetve köd helyenként egész nap megmaradhat, máshol többnyire napos idő valószínű, a ködös tájakon kialakulhat szitálás, ónos szitálás, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 2 és 7 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hallom az esőt, és látom a havat, de tudom, hogy valahol... De tudom, hogy valahol ott van a nap.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mai adást a kultúrának szentelem. Először betekintünk egy kicsit az Anyatigrisek című világhírű musical kulisszatitkaiba, Fekete Linda és Fehér Adrien színművésznők által.
Szerintem mi ki fogjuk kaparni a gesztenyét mindenki számára, mert ez pont egy olyan előadás, ami jut hidegből, melegből is, mert nagyon viccesen fogalmazzuk meg mi az anyaság kérdését, mi a tapasztalt anyák az Émivel szemben. Kecskés Timi játsza most Émit, aki még felhőtlenül boldog, még ilyen nagy elképzelései vannak, lila ködben van teljesen, hogy jaj, a babavárás az milyen csodás, és tényleg az. De hogy vannak azért buktatói, és ezt mi így finoman közöljük vele, és így apránként bevezetjük őt a tutiba. De mindezt úgy, hogy mindannyiunknak van egy-egy szóló megszólalása, amikor kiderül, hogy mi az igazság. Mert ugye csomóan így felülviselkedjük, hogy jaj, nagyon lazán vesszük, semmi nem érint meg minket, de hogy nem, azért jön a gyomros, amikor a néző nem is várja, és nekik is. Tehát így a nevetésből, a sírásba, aztán újra a nevetésbe, tehát igazából ez egy érzelmi hullámvasút.
Totál véletlenül úgy hozta a sors, hogy magamat kell játszanom. Ez tényleg. És ezért kicsit furcsán áll az ember ilyenkor ehhez. Tehát két most már nagy gyermek édesanyja vagyok, és természetesen elváltam. Mondjuk ez szerintem azért nagyjából az anyák nagyobb többségére igaz, és ettől szerintem nagyon együtt tudnak érezni. Ugye ez egy hullámvasút, ez az előadás. Kicsit röhögünk azon, hogy milyenek vagyunk, és aztán kicsit a mélyére megyünk, hogy például milyen elvált anyukának lenni, és azért azok olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy megáll a levegő, és van egy olyan dal, ami nem szokványos, soha nem szokványosan közelíti meg az előadása a helyzeteket, hanem például én még nem hallottam dalt arról, hogy nem azért nehéz például az elválás, hogy esetleg jaj, egyedül nevelem a gyerekemet, vagy jaj, nincs párom nőként, hanem az, hogy milyen rossz az, amikor elviszed a kölköket.
Majd megismerhetik Rácz Béla hangszerkészítőt is, aki munkásságát az egykori szegedi hangszergyárban kezdte, annak 2003-as megszűnése után pedig saját műhelyében folytatta a mesterséget.
Attól lesz igazán értékes, hogy kézzel készül. És nem is akarom ezt én is egyfelől hiszek benne, ezt élvezem, ezt szeretem, hogy nem egy gép marja ki nekem a hegedűnek a csigája, hanem én. Lehet, hogy az a gép, mondjuk főleg, hogyha az egy CNC maró, tökéletes programmal, olyan hibátlan valamit hoz ki, de ránézve egy zenész is, akik azért értenek hozzá, amik ha nem tudja megcsinálni, az ért hozzá, hiszen ő is ebben a világban él. Vagy egy hangszerkész ránéz, és rögtön tudom, hogy én azt egy gép csinálta. És onnantól fogva már az értéke nem olyan. Ha azt kézzel csinálja meg az ember, annak egészen más az értéke. Tehát az, hogy én ugyanúgy készítem el a lakkomat, mint ahogyan egy 1787-es recepten látom, hogy ugyanazokat a gyantákat ugyanúgy melegítem föl, ugyanúgy készítem el, ez szerintem még mindig egy fantasztikusan jó dolog. És mindig lesznek ilyen emberek, és erre mindig van igény. Lehet, hogy nagyobb kis, de mindig van igény.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Végre hazánkban is látható a világhírű musical Sue Febb is legendás darabja, az Anyatigrisek. Émi, a mindenórás kismama, babaváró bulit rendez. Az eseményre hamarosan megérkezik Barbara, az érzelmileg túlfűtött főállású háziasszony, Brooke, a munkamániás, folyton stresszes ügyvédnő, és Tina, az elvált, megfelelési kényszeres anyuka, hogy együtt lássák el jó tanácsokkal a várandós házigazdát, akinek igencsak naív elképzelései vannak az anyaságról. Az eredeti angol nyelvű előadást, amely eddig 4 kontinensen aratott töretlen sikert, 10 éve játsszák folyamatos teltházzal a világ minden táján. A Lilium produkció jóvoltából a magyar közönség is végre megismerheti, méghozzá koncertszínházi formában. Fergeteges érzelmi hullámvasút, amely tabuk nélkül rengeteg humorral mutatja meg, hogy valójában mit is jelent szülőnek lenni. A darab 4 női karakterét Kecskés Tímea, Cseke Katinka, Fekete Linda és Fehér Adrien játsszák. Közülük először Fekete Lindával, majd Fehér Adriennel beszélget Vas Ramóna.
Köszönjük az anyaságba, jó lesz meglátod,
ugye, hogy nagyszerű.
Majd meglátod, mi vár még rád,
ez ugye, hogy nagyszerű.
Évet kérni, aztán jó lesz,
várok rá, és jó lesz, jó.
Hogyha kibírod adásért pillanatokat, ha nem bírod ki minden közben magadat, túl vagy fogzáson, mint fink a pikk kis ismeren kár, gondolj.
ez az előadás, ez jó arra, hogy így be lehessen robbantani egy évadot?
Szerintem mi ki fogjuk kaparni a gesztenyét mindenki számára, mert ez pont egy olyan előadás, ami jut hidegből, melegből is, mert nagyon viccesen fogalmazzuk meg mi az anyaság kérdését, mi a tapasztalt anyák az Émivel szemben. Kecskés Timi játsza most Émit, aki még felhőtlenül boldog, még ilyen nagy elképzelései vannak, lila ködben van teljesen, hogy jaj, a babavárás, ez milyen csodás, és tényleg az. De hogy vannak azért buktatói, és ezt mi így finoman közöljük vele, és így apránként bevezetjük őt a tutiba. De mindezt úgy, hogy mindannyiunknak van egy-egy szóló megszólalása, amikor kiderül, hogy mi az igazság. Mert ugye csomóan így felülviselkedjük, hogy jaj, nagyon lazán vesszük, semmi nem érint meg minket, de hogy nem, azért jön a gyomros, amikor a néző nem is várja, és nekik is. Tehát így a nevetésből, a sírásba, aztán újra a nevetésbe, tehát igazából ez egy érzelmi hullámvasút.
Ugye az anyaság, mint téma, ez nagyon sokszor előjött már, de lehet erről még újat mondani, hogy új információkat, vagy új látásmódot kapjon a néző?
Szerintem igen, és nagyon sokszor azt tetszik a nézőknek, visszajelzések alapján mondom, hogy aha élmény van. Végig. Ugyanis az van, hogy elmesélünk egy történetet, és akkor halljuk, mert hangosan, tehát a nézők szerintem azt hiszik, hogy televíziót néznek, vagy nem tudom, mert így konkrétan így hangosan kommentek, hogy hallod? Én is ezért csináltam ezt, meg ezt. Tehát együtt lélegeznek a produkcióval, és szerintem mindig van új a nap alatt. Tehát mindig lehet újat mondani, és nem beszélve a stílusról. Tehát mi ezt elénekeljük, hogy igen, hogy utána már a test már nem lesz ugyanolyan egy szülés után, minél több gyerek van, annál idegesebb, és az idegszálak másképp állnak, de ezt mindezt egy olyan köntösbe, hogy az emberek nem fáj ezt hallgatni, hanem inkább így mosolyognak ezen, és így egymás bögdösik, hogy na, papa, most már érted, hogy miért voltam idegbeteg?
Nekem lemondták egy tárgyalásomat, holnap 2-től 5-től 2-25-ig ráérek. Tudod valamiben segíteni?
Hát, van egy listám. Van egy listája.
Biztos, hogy ezen minden rajta van?
Te kinek a bőrébe bújsz? Neked milyen nőtípus kell megjelenítened?
Én, aki a nadrágot fordja otthon, tehát én egy ügyvédnő vagyok, kőkemény, bíróságra járok, de közben nevelem a gyereket, a férjem van otthon a gyerekekkel, de nyilván néha megkérdőjelezem, hogy ez egy okos döntés volt, hogy nem voltam otthon. Tehát végig keménynek mutatkozom, de van egy pillanat, amikor megmutathatom azt, megcsillanthatom, hogy igenis vannak érzéseim, és hogy nekem is fájt az, hogy el kellett mennem, ahelyett, hogy a gyerekek mellett maradhattam volna.
És a való világba, hogyha arról beszélünk, hogy téged az anyaság egyébként mint olyan megtalálta, és ha igen, akkor te milyen anya vagy?
Nem, úgy nem talált meg. Nekem van egy húgom, akinek szegénynek két anyja van, az anyu, meg én. Mert nagy a korkülönbség köztünk, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy én már felneveltem egy gyereket. Nincsen gyermekem, de most már lassacskán az anyukám is a gyermekem lesz, úgyhogy igazából én egy tyúkanyó típus vagyok, tehát én mindenhol megtalálom a kis csibéimet.
Mi lehet egyébként ennek a darabnak úgymond a titka, mert ez meghódította a világot. Tehát, hogy ez nem csak itt nálunk dübörög, hanem ez úgy tűnik, hogy ez mindenütt nagy fogadókészségre talált.
Magyarországon szerintem, mert én arról tudok inkább beszélni, én azt vettem észre, hogy a nézőknek az ilyen 80%-a az 50 és 60 közötti nők, akik igazán járnak színházba, tehát ők szeretik, a férfiak meg szegények muszájból eljönnek, hogy hát, hogyha jó fejek lesznek velük az asszonypajtások otthon, és pont ezért őket ez a tematika érdekel. Tehát minden, ami a nőkkel megtörténik ugye az életük során. Ugye van más előadás, mi az anyatigriseket játsszuk, de van a hőhullám is, ami a menopauzával kapcsolatos dolgokat meséli el, és ezáltal az van, hogy a nők szeretik, hogyha róluk szól a dolog, mert szerintem is az a jó, hogyha egy olyat látunk, ami velünk minden nap megtörténik, és amit mi mindig megtapasztalunk, és megnyugvás az, hogy ja, vele is így van, akkor nem vagyok egyedül ebben a szorult helyzetben.
Meg ezek szerint akkor rengeteg nőkép van, tehát hogy nem kell egy sablonra beállni, hanem itt mindenki meg kiválaszthatja az, ahogy a nő legőszintébben tud élni. Azt gondolom.
Így van, tehát nagyon jó meglátásod. Én is ezt gondolom, hogy pont ezért milyen ilyen prototípusokat próbálunk megvalósítani a színpadon, és akkor mindenki megtalálja az ő prototípusát. Tehát azt mondja, hogy ja, én a Barb vagyok, ja, én a Brooke vagyok, én a Tina vagyok. Tehát, hogy mindegyik, mert ezek nagyon-nagyon különböző karakterisztikájú nők. És akkor nincs az, hogy valaki azt mondja, hogy engem nem játszott el senki, de hogy nem mindenkit eljátszunk, az biztos.
Rajta, hogy kötöd az emberi, micsoda hűzett csaj, az aki benne ül.
melyik nőtípust jeleníted meg itt az anyák közül, mert hát ugye megbeszéltük, hogy itt azért sok karakter lehet, az anyák sem egyformák.
Természetesen nem egyformák, én totál véletlenül úgy hozta a sors, hogy magamat kell játszanom. Ez tényleg, és ezért kicsit furcsán áll az ember ilyenkor ehhez, tehát az én szerepem Tina, ráadásul ugye Tina Turnerrel közelebbi kapcsolatban voltam így a dalain keresztül nyilván, de szóval egy elvált anyuka, aki egyébként pedagógus, megfelelési, kényszeres, szóval hogy minden, amit így el is mondhatok magamról, meg közben természetesen én is tanítok. És hát két, most már nagy gyermek édesanyja vagyok, és természetesen elváltam. Mondjuk ez szerintem azért nagyjából az anyák nagyobb többségére igaz, és ettől szerintem nagyon együtt tudnak érezni. Ugye ez egy hullámvasút, ez az előadás. Kicsit röhögünk azon, hogy milyenek vagyunk, és aztán kicsit a mélyre megyünk, hogy például milyen elvált anyukának lenni, és azért azok olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy megáll a levegő, és van egy olyan dal, ami nem szokványos, soha nem szokványosan közelíti meg az előadása a helyzeteket, hanem például én még nem hallottam dalt arról, hogy nem azért nehéz például az elválás, hogy esetleg jaj, egyedül nevelem a gyerekemet, vagy jaj, nincs párom nőként, hanem az, hogy milyen rossz az, amikor elviszed a kölköket. Tehát ezt még én soha nem hallottam megénekelve. És én ma is megfogom.
De hogyha abból indulunk ki, hogy otthon milyen vagy, mert hogy mennyire hasonlít ez a szerep hozzád, akkor te mondjuk te szigorú vagy, engedékeny vagy, következetes vagy. Tehát ebből a szempontból mit tudnál mondani?
Teljesen következetlen vagyok, viszont két totál egészséges gyereket neveltem föl a következetlenségemmel. Tigris vagyok, tehát hogyha bántják a gyerekeimet, vagy veszélyben vannak, akkor rettenetes, ezért is tök jó ez a cím, hogy anyatigris. Viszont hát annyira imádom őket, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy két olyan típusú embert nevelt, tök más típusúak egyébként. A fiam az egy ilyen ikrek jellegű életművész, nem is él már az országban egyébként, a lányom pedig egy rettenetesen magával szigorú ember, olyasmi, mint én. De a kisfiút azt kicsit határok közé kellett szorítani, de ilyen nagyon finoman és nagyon nagy szeretettel. A lányt meg folyamatosan arra kellett késztetni, hogy repülj, hogy próbálj nyílni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes utazás az anyaság.
Ugye azt szokták mondani, hogyha sok nő van egy helyen, most azért négy azért elmondhatjuk, hogy sok, hát ott azért kőkövön nem marad minden, vagy semmi. Tehát mennyire volt könnyű vagy nehéz az együttműködés, színpadon együtt lenni nektek? Könnyű volt, vagy itt is meg kellett küzdeni mindenkinek a kis egójával és stb.
Az az én nagyon nagy szerencsém, és ezt most már látom így 50 fölött, hogy valójában én vonzok be az életembe partnereket. És én mindig olyan csapatba keveredtem valahol, vagy lehet, hogy azok a csapatok nem voltak olyan fontosak, és nem is maradtak az életembe, hogy én nagyon szeretek együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Igazából nagyon furcsa, a Budapest Jazz Orchestrával dolgoztam, és ott mondta a vezér, hogy most már nőkkel sokkal könnyebb együtt dolgozni. Komolyan. Tehát attól, hogy kicsit változtak ugye az erőviszonyok, hogy már ugye erről is szól egy kicsit a darab, hogy most már egy nő megáll a saját lábán, és pontosan tudom, hogy ráadásul egy mérlegi jellegű ember az nagyon jól ki tud jönni a többiekkel. Úgyhogy én imádom az összes kollégámat mindig.
Bizony, igen, az anya show!
Kedves hallgatóink, az előző percekben az Anyatigrisek című musical kulisszatitkaiba tekinthettek be. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbal zsamot írt felre. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, soká modozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matiné, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a vég. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, késő. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a minisztérium a család és otthonteremtés egyszerűsítéséről szóló kormányrendeletet, ezt mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 műsorában. Kuncs Zsófia közölte, folyamatosan vizsgálják azt, hogy a már hatályos intézkedéseket miként tudják egyszerűsíteni. Fontosak az állampolgári visszajelzések, és a családszervezetekkel is folyamatosan egyeztetnek, fogalmazott az államtitkár hozzátéve. Többek között azt szeretnék elérni, hogy a CSOK esetében azok, akik új ingatlan vásárlására igényelték a támogatást, azok használt ingatlant is vehessenek belőle. A CSOK Pluszról Kuncs Zsófia elmondta, azt is szeretnék elérni, hogy azoknak, akik igénybe vették azt, de másik lakásba költöznek, ne legyen kötelező a végtörlesztés. Az államtitkár kiemelte, adminisztratív területen is segítenék a családokat, ilyen a bejelentési kötelezettség vagy a jelzálog hitel csökkentési támogatás határidejének emelése. A kormányrendelet társadalmi egyeztetése november 20-áig tart, az államtitkár úgy fogalmazott, bízik abban, hogy sokan elmondják véleményüket. Határozatot hozott a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a 2025. január 1-től alkalmazandó villamos energiarendszer használati díjak mértékéről. Az új előírások alapján jövőre sem a háztartások, sem a lakossági fogyasztók rendszerhasználati terhei nem nőnek, tájékoztatott a hatóság. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a hatályos jogszabályoknak megfelelően új 4 éves elszabályozási ciklust indít, amelynek áralkalmazási szabályait egy újraalkotott rendeletben állapítja meg. Az átláthatóság érdekében a jövőben külön rendelet rögzíti a rendszerhasználati díjak és a külön díjak alkalmazási szabályait, valamint a csatlakozási díjról szóló rendelkezéseket. A Magyar Közlönyben megjelent 2025. január 1-én hatályba lépő rendelet egységesíti az átviteli és az elosztási díjstruktúrát, rögzíti az okosmérővel rendelkező fogyasztók idősoros elszámolásának részleteit, valamint 2027-es hatályba lépéssel ösztönző szabályozót vezet be a kihasználatlan kapacitások csökkentése érdekében, fogalmaz a hatóság közleménye. Javult a levegő minősége az országban, ez derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteken közzétett az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegőhigiénés indexrendszerének 4 kategóriája van, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A központ adatai szerint csütörtökön sehol nem mértek veszélyes vagy egészségtelen minőségű levegőt, de továbbra is kifogásolt Ajka és Sajó-Szentpéter levegőjének minősége, a többi mérőállomás pedig elfogadható értéket rögzített. A múlt hét végén és ezen a héten a szállópor miatt az ország több pontján veszélyes, illetve egészségtelen volt a levegő minősége. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint pénteken egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet, főként az Észak-Dunántúlon a szél is megélénkül, megerősödik, emiatt a levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. Magyarországon hagyományosan november 15-e a fordulónap, ekkortól kizárólag téli dízelt forgalmaznak a töltőállomások, közölte a MOL. A közleményben kitértek arra, hogy hidegben, nehezebben indul a dízelautók többsége, aminek fizikai oka van, a hőmérséklet csökkenésével megváltoznak az üzemanyag áramlási tulajdonságai. Felhívták a figyelmet arra, hogy a prémium dízelek hideg tűrése eleve kedvezőbb, és ezek az üzemanyagok magasabb adaléktartalmuk révén 45%-kal kevesebb lerakódást okoznak a motorban. A közlemény felhívja a figyelmet, amennyiben félig van a tank nyári dízellel, de hirtelen bejönnek a fagyok, érdemes rátankolni egy fél tank téli üzemanyagot, így a hidegindítás a Magyarországon előforduló hőmérsékleteket tekintve mindenképpen biztonságos, írja a MOL közleménye.
Az időjárásról.
Szombaton az éjszaka képződő réteg felhőzet, illetve köd helyenként egész nap megmaradhat, máshol többnyire napos idő valószínű, a ködös tájakon kialakulhat szitálás, ónos szitálás, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 2 és 7 fok között valószínű.
az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Ha törekedne rá, akkor sem tudna két ugyanolyan hangszert készíteni Rácz Béla, aki több mint 3 évtizede foglalkozik hangszerkészítéssel. Bár a hegedű test formája évszázadok óta változatlan, mégis minden darab máshogy szól. A különbségek legfőbb oka a faanyag minősége, szárassága. Minél nedvesebb ugyanis az anyag, annál kevésbé tud rezegni. Az eltérések másik fő oka pedig a hangszerkészítő maga, ugyanis 0,1 milliméternyi eltérés a vastagságban a gyalulás vagy a csiszolás során is egészen más hangzást eredményez. Az egykori szegedi hangszergyárban kezdte, annak 2003-as megszűnése után pedig saját műhelyében folytatta a mesterséget. Hegedűket, brácsákat, néha csellókat javít és készít Rácz Béla.
Én egy tradicionális zenés családból származom, tehát apukám prémás volt, az ő apukája brácsás volt, az ő apukája pedig hegedűs volt, és az ő apja pedig nagybőgős volt. Ennyi ideig tudom, hogy eddig tudom visszavezetni. Úgyhogy ez így adódott, hogy én is a zenei pályára fogok készülni. Aztán nem vettek fel a konzira, nem volt meg az a tehetségem hozzá, ami kellett volna. És mindenképpen valahogy a zene közelébe akartam maradni, mert én is nagyon-nagyon szerettem a zenét. És akkor ez így valahogy jött. Ráadásul Szegeden a Madácsba jártam általános iskolába, és hogyha a Hétvezér utca az ott van nem messze, és mindig a Hétvezér utcán keresztül mentem gyalog haza. És ott volt a hangszergyár a Hétvezér utca. Tehát mindig ott jöttem el, és mindig ilyen csodálattal néztem. Főlakott a cselló műhelynek az ablakai néztek a Hétvezér utcára, és akkor mekkora nagy dolog, itt láttam ott lógni a csellókat, meg a hangszereket, és akkor így jött, hogy akkor hangszerésznek megyek. Jelentkeztem hangszerkészítőnek, a gyakorlatunkat a Szegedi Hangszergyárban végeztük, és én már akkor hegedűk brács. Tehát én ott el voltam varázsolva. Egy egész hónapig a cselló műhelyben voltam, amit mondtam, hogy láttam mindig az ablakból. Ott voltam egy hónapig gyakorlaton. Én teljesen magamon kívül voltam, én a hegedű műhelybe kerültem. És ott tanultam meg azt, hogy hogyan indul el mondjuk onnan egy hangszerkészítő, hogy megérkezik a faanyag. Akkor is, hogyha a hangszergyárban egészen más, ugye ott nem mester hangszereket készítettünk, hanem többnyire zeneiskolába való hangszereket. És ott munkafolyamatokat tanítottak meg nekünk. De megvolt az a lehetőség, hogyha valakit érdekel, tehát nem csak az az egy-két munkafolyamat, amit megtanítottak neki, hanem érdekelt a harmadik, a negyedik, meg hogy kezdődik, meg hogy lakkozunk, akkor megvolt neki a lehetősége. Más nem oda ment ahhoz a szakihoz, ugye, aki nem tudom, a csigát faragta, és akkor nézte, hogy hogy csinálja, és akkor megpróbálta maga is. És akkor nekem ez így kezdődött el, hogy engem érdekelt nem csak az az egy-két munkafolyamat, amit megtanítottak, hanem érdekelt az egész. És akkor 20-valahány éves koromban ez így jött, hogy akkor készítettem el az első hegedűt.
Ugye most itt vagyunk a saját műhelyében. Hogy sikerült ezt megvalósítani? Inkább úgy kérdezem, hogy miért gondolta úgy, hogy mindenképpen szeretne egy saját műhelyet?
Hát ez így nagyon jó hangzik, azt mondanám, hogy egyszer csak úgy történt, hogy akkor azt gondoltam, hogy gyerünk, és akkor csinálunk egy saját műhelyt. De hát az történt, hogy egyfajta kényszer volt ez egyébként, mert hogy 2003 húsvétkor, tehát tavasszal megszűnt a Szegeden hangszergyár. Nyilván már volt műhelyem, de az egy egészen másik történet volt. És ha úgy tetszik, egyfajta kényszer vitt rá, ugyanis én akkor már nem tudtam azt elképzelni, hogy én valaha nem a fával, nem a hangszerekkel foglalkozom. Egyébként pont ez volt az igazándiból nehéz, amikor megszűnt a hangszergyár, hogyha beszéletek egy pár mondatot erről. Mert hogy én legalábbis, és tudom, hogy azért nem én voltam az egyetlen, aki így gondolkodott. Nehéz volt azt elképzelni, hogy reggel fölkelek, és nem megyek a hangszergyárban, gyakorlatilag felnőttem. Tehát 10 évesen kerültem oda, mindenkit ismertem. Én nagyon szerettem ott dolgozni. Hangszergyárnak mondjuk, de ne egy gyárat képzeljen el. Egy egészen kicsi, hangulatos, családias, tehát egészen más volt. Egy kis műhelyek voltak, ahol készítették a hegedű brácsokat. Volt egy külön műhely, ahol a cselló nagybőgőket, volt egy műhely, ahol lakkoztak, volt, ahol felszerelték a hangszereket. És az volt borzasztóan nehéz, hogy az nem, hogy megtalálj, akkor most mit tudok más csinálni. Mi az, ami még engem érdekel ebben a világban a hangszereken kívül? Én egyébként is hajlamos vagyok a fanatizmusra, ezt nem tudom, a hátam mögött egyébként a kollégám úgy hívnak, hogy a fanatikus, mert hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor abban én nagyon bele tudok, és ilyen a hangszer is egyébként, meg a másik hivatásom ilyen még, mert ma a főállásban nem hangszerkészítőként, ez másodállásként csinálom, mert nem tudom elképzelni azt, hogy ezt nem csinálom. És hogy megtalálni azt, hogy mi az, ami még érdekel a világban. Ha valamire tényleg büszke voltam, még a hangszergyáros években, nem is az, hogy hangszereket készítek, nyilván nem szégyeltem, de az, hogy azt csinálom, amit szeretek, és akkor azért már nem 2 éves voltam, ugye 2003-ban 33 éves voltam. Akkor már láttam, hogy nagyon sok ember él úgy ezen a földön, hogy olyan munkát csinál, amit utál, rühel. Én nem voltam depressziós vasárnap este, hogy menni kell reggel dolgozni. És azt mondom, hogy őrjöm tabottan az örömtől, de nem voltam egyáltalán, mert menni kell, hát szeretek oda menni, hát ez a dolgom, ez a hivatás.
Milyen anyagokkal, milyen fával dolgozik egyébként?
Fenyőfával, lucfenyővel, tehát a hegedűnek, a hangszernek a teteje, az lucfenyőből készül. Az oldala, hát a nyaka, az juharból, habos juharból, hát ezeket a kis csíkok, ezeket hívjuk habosnak, ezek egy növekedési hiba a fában. Ahogy nől, összezsugorodnak a szála, és kialakulnak ezek a furcsa csíkok. Illetve még, amit használunk, ez a fekete színű, ezt ébenfának hívjuk. Nagyjából ezek.
Mi a különbség egy egyedileg elkészített és mondjuk egy manufaktúrában készített hangszer között? Mert gondolom azért van.
Hát eleve ugye a manufaktúrában, ugye azt mondjuk, amikor több ember keze munkája van benne egy hangszerben, ami nem feltétlenül jelent, hogy az rossz. De ez nem egy embernek a munkája. Mint ahogyan vannak fantasztikusan jó szobafestők, meg sebészek, meg nem tudom, így nyilván a hangszerkészítők sem más emberek. Van, aki ügyesebb, van, aki kevésbé ügyes, és hogyha mondjuk 15 embernek a kezén megy át, abból van 5 ügyes, 4 kevésbé ügyes, érted, hogy mire gondolok? Az, amikor saját maga a hangszerét maga csinálja meg a kezdettől, tehát amikor egy fadarabból elkezdem, akkor minden egyes másodpercében, minden egyes milliméterében, amin dolgozik, eszméletlenül figyel rá. Mert tudja, hogy ez a magáé. Tudja, hogy ha ezt kiadja a kezéből, akkor azt fogják mondani, hogy ezt a Rácz Béla, Kis Dezső, nem tudom én ki csinált. Egy manufaktúránál nincs mögötte, nem írják bele, vagy mellé, hogy annak a 15 embernek a nevét, akinek a keze által elkészült a hangszer. És azért ez egy hatalmas dolog.
Vesznek ma hangszert? Vannak felkérések hangszerkészítésre?
Javításokat végzek többnyire. Nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy hangszert kérnek. Javításokat ebből hegedű, brács és cselló. Én ezzel, tehát, hogy pici a műhelyen, mondjuk ide egy nagy bőgőbe se férne. De ezek javítások javarészt azok, amik. De most is csinálok egy hangszert így magamnak. Ahogy az idő engedi, ahogy van lehetősége, mindig egy picit dolgozgatok rajta. Szóval az az igazság, hogy talán nem véletlen, hogy mondjuk nem ez a fő. Bár azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, mert a másik munkám, amit végzek, azt is legalább ilyen szenvedélyes szeretettel tudom csinálni, mint ezt. Nincs annyi munka. Azért a 21. század, gondoljon bele, hogy mondjuk a 80-es években az akkori 8-10 éves gyerekek, akik mondjuk hegedülni tanították őket, ma az akkor milyen lennyi lehetőségük volt arra, hogy mondjuk hangszerek közül válogassanak, hogy hegedülök, gitározok, zongorázok, meg ma. És nem azt akarom mondani, hogy az jobb volt, ez rosszabb volt, hanem csak azt akarom mondani, hogy más volt. Tehát én például, amikor én a zeneiskolába jártam, ez valamikor a 80-as évek eleje, közepe, hihetetlen sok gyerek járt a zeneiskolába. Akkor kétszintes volt a zeneiskola, minden teremben szólt a hegedű, a zongora. Hát ma meg lehet nézni, hogy sokkal-sokkal kevesebben. Ez nyilván hozza magával az is, hogy kevesebb munka van.
Van jövője a hangszergyártásnak?
Ez egy több évszázad hagyományokkal bíró dolog. Nem tudom megmondani, mióta van mondjuk elektromos hegedű, de egy másodpercet sem szorította ki a hegedű. És hogy 100 év múlva, meg 200 év múlva, meg 300 év múlva lesznek még hegedűk, egészen biztos vagyok. Tehát az a fajta zenei világ, amihez ezek a hangszerek kellenek, ezek szerintem sose fognak eltűnni. Az, hogy lesz, amikor többen fogják művelni, nagyobb divatja lesz, biztos. Akkor az nyilván, lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy ebbe az irányba megy, de hogy lesz mindig egy réteg, amelyik szeretni fogja az akusztikus hangszereket, abban egészen biztos vagyok.
Vissza tud emlékezni a megrendelőire? Szóval akiknek mondjuk legszívesebben készített hangszert? Van ilyen egyáltalán?
Talán erre így nem is tudok válaszolni, mert nyilván annyi emberrel ismerkedtem meg, és annyi jó fejzenészt ismerek, hogy ezt mondani, hogy ő volt a kedvencem, ezt szerintem nem tudok erre így válaszolni. Sok volt. Szegedem a színházban például, és van a vonós 4-esével, amivel a világot járja, tehát ilyen emberek vannak, nem tudom mennyire. Tehát úgy világhírűt, hogy most mondok egy nevet, és az valószínűleg mindenki ismer, és lehet, hogy nem fogok önnek tudni mondani, de nagyon-nagyon sok, rengeteg cigányzenész, a szülői háttér, tehát amit mondtam, hogy prémás volt apukám, stb. Tehát nyilván ez a kis társadalmi réteg, az a cigányzenész réteg is nagyon sok ismert, és híres, és eszmetlen jó zenész. Én például hihetetlen sajnálom egyébként őket, mert hogy olyan szinten szólult ki. Na, az például azt kérdezi, hogy a cigányzenének milyen jövője van. Hát már nem biztos, hogy ennyire optimistán látnám a jövőt, mert szerintem annak nem sok jövője van. A gazdaságokkal van, meg hát szerintem generációk nőttek már úgy föl, hogy cigányzene az szerintem ma már úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon réteg zene. És a független attól, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük, ha lehetek ennyire, szinte én magát, ezt a műzenét én nem szeretem. De olyan elképesztő tudás van mögötte, olyan elképesztő szorgalom, olyan elképesztő lemondás van azok az emberek között, akik a fiatalságukat, mindenüket arra tették föl, hogy olyan elképesztő tudású és képzett zenészek legyenek, és pici pénzért ott örülnek annak is, hogyha el tudnak menni egy pár hónapra való játszani, ez nagyon-nagyon sajnálom.
Ha már itt vagyunk a műhelybe, akkor hallgassunk egy picit bele, hogyan is készül egy hangszer Rácz Béla műhelyében.
Ennél a hangszernél ezt a lábat fogom alápászítani. A hegedűn, ezt hegedű lábnak hívjuk, egyébként ez is juharfából van. Ezt szemes juharnak hívják, látja, ennek ilyen szemei vannak, ennek meg ilyen fodrai. Ezt ilyen nagyon-nagyon pontosan kell rápászítani a tetőre, amik ilyen íve van. És azért kell ilyen nagyon pontosan rápászítani, mert ugye a húrrezgését azt ő veszi át. Ő átadja a tetőnek. A tető és a hát között ott van egy ilyen kis fa hengerecske, azt léleknek hívjuk egyébként. És szerintem baromi jó el van nevezve egy léleknek, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része. Ugyanis azt a rezgést az ő viszi át a hátra. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hol van, milyen anyagból van. Na most, ha ez a láb, ez nem passzol egészen tökéletesen erre az ívre, tehát rá a tetőre, akkor nagyon logikus, hogy sokkal kevesebb rezgést tud átadni. Ugye, a nagy felülettel tud érintkezni, akkor több rezgést ad át, a kevesebbet, akkor kevesebbet ad. Ez például egy olyan munka, ami ilyen nagyon babra munka. Tehát ezzel így el lehet, nem tudom, órát, vagy akár másfelet is. Ennél én mindig úgy szoktam csinálni, hogy van ilyen szemceruzám, amivel a hölgyek a szemüket festik ki. És hogy pontosan jól lássam, hogy hol van az a felület, ahol még szednem kell le a fából, a lábból. Tehát én ezt úgy szoktam csinálni, hogy itt ez a szemceruzával bekenem, az oda teszem oda a helyére, ahol ennek majd állnia kell, nagyon finoman megmozgatom. És amikor leveszem, akkor a világos színű fán, a sötét színű szemceruzának a nyoma ott marad. Tehát látom, hogy hol fekszik föl. És onnan egy ilyen íves, snitzernek hívjuk mi a vágó szerszámokat, és abból a részből, ahol befogta, nagyon finoman, így egy picit így megfaragom. És ezt addig próbálom, akkor lesz már jó, amikor már szinte végig feketét látok, mert az azt jelenti, hogy már mindenütt hozzáér, nem csak egy-egy ponton ér hozzá, és mikor ez megvan, akkor készen van.
Lehet mondani, hogy élete végéig fog ezzel foglalkozni?
Biztos. Az nekem teljesen lényegtelen. Ha van, ha nincs munka. Én ezt már kizárt dolog, hogy én egyszer azt mondjam, hogy én most már nem csinálom. Ha nincs, akkor csinálok, csak úgy. Tehát ez egészen biztos. Én erre a tradícióra meg, hogy mennyire, milyen jövője van. Talán az úgy érdekes lehet, hogy rengeteg dolog van, amit a mai napig ugyanúgy készítünk, mint mondjuk az 1700-as években, mondjuk Kremunában. Ami itt körbenéz, a kis szallagfűrész meg a csiszoló korongomon kívül a nagyon sok gépet nem lát. Mert hogy attól lesz igazán értékes, hogy kisszel készül. És nem is akarom ezt magam. Én is egyfelől hiszek benne, ezt élvezem, ezt szeretem. Hogy nem egy gép marja ki nekem a hegedűnek a csigája, hanem én. Lehet, hogy az a gép, mondjuk főleg, hogyha ez egy CNC maró, tökéletes programmal, olyan hibátlan valamit hoz ki, de ránézve egy zenész is, akik azért értenek hozzá, amikor nem tudja megcsinálni, az ért hozzá, hiszen ő is ebben a világban él. vagy egy hangszerkész ránéz, és rögtön tudom, hogy én azt egy gép csinálta. És onnantól fogva már az értéke nem olyan. Ha azt kézzel csinálja meg az ember, annak egészen más az értéke. És hiába van technikai fejlődés, hiába lehet megcsinálni, mert már vannak, akik készítenek CNC maróval hangszereket, de soha nem fogja kiszorítani ezt. Ez mindig megmarad ilyennek. És azok, akik ezt művelik, ezek megfertőződnek. Tehát ezek nem normális emberek, most nyilván magunkról beszélek, mert megfertőződünk ezzel a dologgal. Tehát az, hogy én ugyanúgy készítem el a lakkomat, mint ahogyan egy 1787-es recepten látom, hogy ugyanazokat a gyantákat ugyanúgy melegítem föl, ugyanúgy készítem el, ez szerintem még mindig egy fantasztikusan jó dolog. És mindig lesznek ilyen emberek, és erre mindig van igény. Lehet, hogy nagyobb kis, de mindig van igény. Tehát én ma ugyanúgy azokkal a pici kis gyalókkal alakítom ki a plastikáját, ezt a domborlatot, ezt az évet plastikának. Tehát nem hajlítva van, sokan hiszik, hogy hajlítva van. Ez egy ilyen tömör fa, amit ilyen kis gyalókkal gyalogat ki az ember. Tudom, hogy meg lehet csinálni, úgyhogy van egy másoló maró, vagy egy CNC, amelyik megcsinálja 5 perc alatt. Én meg Isten tudja, mennyi ideig sokáig csinálom. De ez ettől egyet.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Rácz Béla hangszerkészítőt ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Hogy jön a hang a szájból, lehet ezért lett nekem eltéve így a kitalájból. Mondom, 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 hallgatsz, 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 sebes a könyv, de mégsem fáj, úgy, mint a tapaszt, lerántani mind dolgokról a lepet, de egyedül vagy és senki nem keresett. Az élet, de mégiscsak nézed, hogy egy kis lakásból hogy lesz egy élet. Kisöpörtem mindent, egy bokor alól előbújsz fenn a hegykerincen. Te ártatlan vagy, én tetteled bűnössé, miattam váltál idegenné hűzössé. Jól van, jól van, most már hagylak, 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 nem tehetnek el igazán, csak belül magamnak szállnak el. Féltettebb kincset, ha mégis mennél, adj itt egy hajkincset. Szép az élet, nézhet némi együtt, ahogy a nap a horizontra ráfeküdt.